Jó napot kívánok! Én is köszöntöm Önöket, és az előadásomnak a címe a tárgyak internete, vagy az internet reneszánsza. A történelemből megtanultuk, hogy a reneszánsz az egyfajta megújulást jelent, és az internet, mint egy hálózatok hálózata, illetve a világ információs forrása és tárolóhelye, vajon szükség van-e megújulásra? Én szeretném, hogyha két alapértelmezésben néznénk meg az internetet. Az egyik úgy, mint a fizikai réteget, vagyis a hálózatokat magát, a másik pedig azt a tartalmat, illetve azt a szolgáltatást halmazt, amit ezen keresztül el tudunk érni. Előre bocsátom, hogy a teljesség igénye nélkül szándékozom ezt az áttekintést adni, és nagyon leegyszerűsítettem, egy ábrán fogom a sárga mezőben a fizikai hálózati réteget, a kékben pedig a tartalmakat megjeleníteni. Hogyha nézzük az internet keletkezését, és akkor még egyszer itt az évszámok, azok hozzávetőleges évszámok, mindannyian tudjuk, hogy az ARPANET hálózatnak a létrejöttével tulajdonképpen onnan számítjuk az internetnek a születését, és nem sokkal azután, dehogy nem, majdnem 20 évvel, 1982-ben történt az, hogy a TCP/IP-t szabványosították. Illetve még két nagyon jelentős esemény, amelyeket oda feltettem. 84-ben megszületett az első útválasztó, hálózati útválasztó router, és 93-ban pedig a hipertext alapon működő World Wide Web. Azt tudni kell, hogy ezek nagyon fontos mérföldkövek, mert gyakorlatilag ezelőtt az időszak előtt az internet az különálló hálózati szigeteknek a halmaza volt, és gyakorlatilag kis túlzása bábeli nyelvzavarban képtelenek voltak egymással kommunikálni. Ha fizikai oldalról nézzük, az első útválasztónak a megszületése is, ami egyébként a vállalatunk nevéhez kötődik, úgy történt, ezt már itt elmeséltem, csak röviden, hogy egy házas pár, amelyiknek a férj és a feleség az egyetemnek különböző kampuszaiban dolgoztak, különböző számítógéprendszereken, és egyszerűen bosszantotta őket, hogy nem tudtak hálózaton keresztül kommunikálni. És erre kitaláltak egy olyan eszközt, ami a routernek az alapja volt, amivel a különböző rendszerek közötti átjárás megvalósítható volt. Ezzel tulajdonképpen fizikai oldalról már megoldottuk azt, hogy összekapcsolódhassanak és egymással kommunikálhassanak, viszont a tartalmi oldalon ugyanez a káosz volt, hiszen dokumentumok halmaza, és különböző számítógépeken elhelyezve a formátumok teljesen különböző volt, és gyakorlatilag az az ember, akit azt hiszem Tim Berners-Lee, köszönöm szépen, ő nyilatkozta azt, hogy őt ez a káosz ez sarkalta arra, hogy kitaláljon valamit, amivel ezek a rendszerek tartalmi szinten is átjárhatók lehetnek. Na, ez volt a World Wide Web. Hogyha tovább nézzük, és akkor most az idő rövidsége miatt nem akarom lépésenként ezeket a fejlődési fokozatokat megtenni. A felső részen, még egyszer előre bocsátva, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve, egyre több és több számítógép került erre a hálózatra, egyre nagyobb sávszélességgel képesek ma már egymással kommunikálni. Eredetileg csak adatkommunikáció létezett, aztán rájöttek, hogy a hangot, videót is be lehet adatcsomagokba tenni, ahhoz persze kifinomult minőségi szolgáltatások, quality of service kellett, aztán a virtualizáció megszületésével és elterjedésével előbb-utóbb megszülettek a felhőszolgáltatások, és ma pedig ott tartunk, hogy nagyon-nagyon nagymértékű mobilitás tapasztalható és élvezhető, és az úgynevezett saját eszközök bevitele a munkahelyre és annak a használata, tehát a privát eszközök professzionális munkahelyi használata, mobilitás, és tulajdonképpen leírtunk egy olyan ívet ez alatt a 84-től 2008-ig, amelyik fantasztikus evolúciós lépéseket hordoz magában. Kérdés az, hogy hogyan tovább. Azért nézzük meg a tartalmi részt is. A World Wide Webnek a megszületésével, ugye a Web 1.0, amikor is a statikus tartalmakat elsősorban letöltöttük, és így módon hasznosítottuk az internetet, és azt mondtuk, hogy az, aki nincs a neten, az nem is létezik. Tehát ez elsősorban persze intézményekre, illetve professzionális vállalatokra vonatkozott. De aztán egy idő után, hiszen a technológia lehetővé tette, rájöttek a felhasználók, hogy óriási előny rejlik abban is, hogyha saját tapasztalataikat megosztják, és az eddigi korlátozott számú információs forrás hirtelen megtöbbszöröződött, hiszen minden felhasználó is információ forrássá vált. És ez a kétirányú kommunikáció gyakorlatilag eljutatta a tartalmi szolgáltatásbeli fejlődést is egy pontig. Hogyan tovább? Hát, ha a fizikai részen nézzük, 2008 körül elkövetkezett az a pont, amikor több eszköz kapcsolódott, nem, akkor volt az, amikor körülbelül ugyanannyi eszköz kapcsolódott hálózatba, mint ahány lakos volt a Földön. És itt egy ilyen ábrán meg is próbáltam ezt érzékeltetni önök számára, hogy körülbelül 2008 volt ez a pillanat, akkor 6,7 milliárd lakos volt a Földön, és a szakmai jóslatok szerint, hogyha 2020-ig előre tekintünk, akkor jelentősen elnyílik ez az olló, és a hálózatra kapcsolt eszközök, amelyek nem csak, vagy nem feltétlenül okos telefonok, csak a szimbólumot használtuk, tehát ne vezesse önöket félre, körülbelül 50 milliárd eszköz fog hálózatba kapcsolódni. És akkor majd mindjárt elmondom, hogy ha nem mobiltelefon, okostelefon, akkor micsoda? Okos tárgyak. A tárgyak, ha önöknek már elege van abból, hogy túlságosan sok mindenre mondjuk azt, hogy okos, és az okos telefonnak is a szolgáltatásai néha annyira buták, hogy az elképesztő, akkor kérem szépen a türelmüket. De a lényeg az, hogy ezzel a terminológiával minden olyan tárgy, objektum, amelyiknek zárójel, amelyiknek releváns, hogy hálózatba kapcsoljuk, van valami értelme annak, hogy hálózatba kapcsoljuk, ezt fel lehet okosítani. Hogyan? De olyan nagyon pici, és ezt a mobiltelefónia technológiának a fejlődését tette lehetővé, olyan nagyon pici érzékelővel, beavatkozóval, az ugye az ellentét az érzékelőnek, az nem csak vesz információt, hanem valamit csinál is, és kommunikációképes elektronikával. Tehát ez a három fontos dolog. Természetesen nem mindig testesül meg egyszerre mind a három, de a lényeg az, hogy az igazán okossá tett tárgyak erre képesek. Érzékelnek, valamiféle visszahatást, beavatkozást tudnak csinálni, és közben folyamatosan képesek kommunikációra. Tehát azzal, hogyha ilyen picike kis elektronikus eszközöket, csipeket beépítünk tárgyakba, és ez a tárgy akár falevelek is lehetnek, vagy az emberi test egészen extrém példák, de hőmérő, automotor, amiket látnak ott példák, akkor ezáltal okossá tehetjük, és ami nagyon fantasztikus, és a történelem és a számítástechnika, illetve a technikatörténelem folyamán először beszélünk erről így módon, hogy ezek az okostárgyak bizony nélkülünk, emberek nélkül is képesek, és nem csak képesek, hanem kommunikálnak is. És ennek megvan az oka, hogy miért is. De vetődik fel a kérdés, miért jó az nekünk, hogyha ilyen töménytelen mennyiségű eszközt hálózatba kapcsolunk? Hát sok szabály és törvény ismeretes az IT technológiában. Ez a Metcalfe törvény szerint kicsit leegyszerűsítve, minél nagyobb számú a hálózatba kötött eszközök száma, annál nagyobb az az érték, amit rajta keresztül élvezni tudunk, illetve hasznosítani. Nyilván van ott egy kritikus pont, ahonnan elkezd valódi értékké formálódni, mert addig a költsége több, de amikor már milliárdokról beszélünk, akkor már messze túl vagyunk ezen a kritikus ponton. És milyen felhasználási területekről beszélhetünk? Itt megint a teljesség igénye nélkül, csak úgy szemezgetve, azt már régóta ismerjük, hogy intelligens épület, meg okos ház, hallottunk már rémtörténeteket is, hogy bezáródtak valakik, mert annyira azért nem volt intelligens a ház, a sajátos szoftverhibák, azok okoztak problémákat. De most egy másfajta felfogásban, például egy házban, egy épületben a világító berendezéseket, a klimatizációs eszközöket, az ajtókat és mindent, amit érdemes kibekapcsolni, állítani és észlelni, például a hőmérsékletet, stb. Ezeket lehet és érdemes is összekötni, és így módon az egész rendszernek, legyen az ház, épület vagy egészségügyi megoldás, az egész rendszernek a hatékonysága és ezáltal az értéke magasabb szintre helyeződik. A bal felső sarokban megjelölt fogalmat egy picit hadd tegyem szemléletesebbé. Mi az, hogy megelőző karbantartás? Például az, hogy vagy már most is, vannak már kísérletek erre, vagy a közeljövőben bizonyosan például az autókat nem kell az előírt X kilométeres szervizre elvinni egy szolgáltató helyre, hanem az autóban ma már meglévő több száz ilyen érzékelő, azok egymással kommunikálva és egy fedélzeti vagy valami központi intelligenciával ellátva az érzékelt jeleket egyrészt maguk értékelik, másrészt beküldik a szervizbe, és hogyha például a valamilyen alkatrésznek a hőmérséklete, a rezgése, vagy bármiféle olyan fizikai érzékelhető tünete a normálistól eltér, akkor a szerviz megmondja, hogy nyilván megint nem a bácsi a csavarhúzóval, hanem ott is ilyen mesterséges intelligenciával támogatott rendszere, hogy mikor érdemes vele szervizbe bemenni, és nincsenek fölösleges olyan ciklusok, amikor csak azért mentünk be, hogy hát bementünk, mert elő volt írva, kifizettünk x 10 000 forintot, és tulajdonképpen nem is kellett volna még. De ugyanez, kicsit abszurd a példa, de ugyanez az egészségügyben is megvalósítható, ha olyan érzékelőket építenek ruhába vagy karkötőbe, amelyek az embereknek a biológiai funkcióit mérik, ugyanígy a normálistól való eltérésnél riasztani tudják az orvost, vagy vannak már olyan gyógyszeres dobozok, amelyek a hálózatra kapcsolódva, és ott is természetesen egy ilyen megfelelő intelligenciával megtámogatva, ha egy idős ember nem veszi be minden nap adott napszakban a gyógyszerét, akkor riasztja vagy a családtagot, vagy az orvost, illetve hogyha nem ad életjeleket, mert elesett, elájult, stb. Tehát a rendszerek azok nem csak gépi, elektronikai, hanem humán rendszerek is lehetnek, amelyeknek a működését optimalizálni tudja, illetve gondoskodni tud arról, hogy magas szinten működjön továbbra is. Azt mondtam, hogy a teljesség igénye nélkül, itt most föltettem egy olyan ábrát, amin A jelenlegi tudásunk, ismereteink alapján az összes olyan terület, eszköz, szolgáltatás fel van tüntetve, különböző színekkel jelölve, amelyeknél haszna van, értelme van a tárgyak hálózatba kapcsolásának. Nyilván nem akarom önöket ezzel untatni, csak annak demonstrálására gondoltam megmutatni, hogy óriási a felhasználási terület, óriási az a haszon, hogyha ez tényleg a mindennapjaink részévé lesz, amit ebből a társadalom nyerni tud. És elmondhatjuk, hogy ez a tárgyak internete, ez tulajdonképpen az internetnek nem egy megújulása, hanem egy újabb evolúciós fejlődési szakasza, és a korábbiakkal ellentétben már nem csak számítógépet, hanem potenciálisan mindent össze tudunk kötni. Szóval a korábban ismertetett ábrán eljutottunk oda, hogy tárgyakat, objektumokat okossá teszünk, és hálózatba kötjük őket óriási mennyiségben. Ez a ma és a közeljövőnek az igazi nagy feladata és a fejlődési, következő fejlődési lépése. Mi történik az információs, illetve az információ szolgáltatási oldalon? Mert akkor működik jól a rendszer, hogyha egyensúlyban van. Hát elkövetkezett a szemantikus web, a web 3.0, ahol már nem csak szintaxis alapján linkekkel kötünk össze dokumentumokat, hanem megpróbáljuk a számítógép számára érthetővé tenni, hogy azokhoz a dokumentumokhoz milyen értékek, milyen kapcsolatok tartoznak. Tehát a kapcsolatokon, linkeken keresztül olyan új információkhoz is juthatunk, amelyekre eddig a korábbi webtechnológiákkal sosem. Továbbá a link data még egy magasabb szintre emeli ennek az egész rendszernek a használhatóságát. Tehát, ha ezt megnézzük, az az utolsó rész a nagyon sok milliárd eszköznek a hálózatba kötése, illetve az ilyen módon ezektől az eszközöktől begyűjtött irtózatos mennyiségű információ és adat. Ez ennek az alapos, nagyon sok szempontból történő feldolgozása új minőséget hoz be az internet fejlődésébe. És ezt hívjuk úgy, hogy hiperkonnektivitáson alapuló tárgyak internete. Igen ám, de hogyha pillanatra visszalépek, ha ezt az egész a jobboldali fehér felhőtől balra levő fejlődési szakaszt megnézzük, és összezsugorítjuk, mert kell, hogy összezsugorítsuk ahhoz, hogy érzékeltetni tudjam önökkel azt, hogy ma a hálózatba köthető eszközöknek a 99%-a nincs hálózatba kötve. Tehát az az 1%, amin eddig emberek, számítógépek egymással kommunikáltak, de hogyha ennek a maradék 99%-nak, illetve annak, ahogy fokozatosan kötjük hálózatba ezeket az eszközöket, használatba veszük az előnyeit, akkor hatalmas potenciál áll előttünk és a világ előtt. Néhány példa a közlekedéssel kapcsolatos. A baloldali, az tulajdonképpen ma már ott tartunk, hogy bizonyos dolgokat az okostelefonon le lehet kérdezni, bizonyos autókból, wifi konnektivitás van bizonyos kifinomult drága autókon, de a közeljövő, illetve a távolabbi jövő az, hogy az autók azok egymással is fognak kommunikálni, sőt, a Google dolgozik egy vezető nélküli autó prototípuson, amelyik korábban futurisztikusnak hangzott, ma már ezeknek az ismereteknek a birtokában egyáltalán nem. Hadd mondjak egy talán még jobban érzékeltethető példát a közlekedésre és az autózásra. Mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogyha én el akartam menni valahová, akkor akkor az úgy történt egy ismeretlen helyre, hogy elővettem egy térképet, egy statikus információs halmazt, megnéztem, hogy az hol van, megnéztem, hogy én hol vagyok, és kiszámítottam, hogy hogy jutok el oda. Néhány éve, vagy már lassan évtizede, használunk egy elektronikus segédeszközt, ami ugye a GPS rendszer szateliteken keresztül, amely csak egy kicsivel több az előbb elmondott példánál, hiszen ő csak azt mondja meg, hogy hol vagyok, illetve a navigációs rendszeremben, hogyha betápláltak egy elektronikus térképet, tehát ugyanazt a statikus térképet, csak elektronikus formájában, akkor még annyiban segít nekem, hogy ahhoz képest, hogy most vagyok és hova akarok menni, akkor merre induljak. De hol van ez attól a rengeteg bennünket körülvevő tárgynak a hálózatba kapcsolásával felfestett világtól, aminek hadd mondjam el egy momentumát. Például én akarok vásárolni valami nagyon speciális eszközt, legyen az nyomtató, vagy bármi, ami boltban kapható. Akkor hogyha az autómba beülök, majd ezek után, akkor nem egy navigátorral kezdek el kommunikálni, és nem előtte az internetet fogom túrni, hogy melyik boltban kapható az eszköz, tehát elektronikusan próbálok tájékozódni, hanem elég lesz mondjuk az autónak az intelligens központi eszközének azt mondanom, hogy én mit akarok. Egy ilyet akarok venni. És az autó a hálózatok hálózatával kommunikálva, a boltokkal, az utakkal és az útmenti érzékelőkkel el fog engem oda navigálni, de nem feltétlenül a legoptimálisabb úton fog oda vinni, hanem hogyha az útba épített érzékelő azt mutatja, hogy -1 fok van és esik az eső, akkor nem az optimális úton fog engem vinni, hanem le fog vinni a főútra, mert az ottani érzékelők azt mondják, hogy azt sózták, és ott nem fogok a jeges úton megcsúszni, míg a buta, a régi navigátor a simán bevitt még arra az útra, és hogy ezt tovább gondoljam, ő fogja kiválasztani azt, hogy melyik bolthoz menjek, ő fogja milyen tudás vagy milyen információ halmaz alapján. Hát például olyanokat vehet számításba, hogy hol van nyitva olyan bolt, ahol olyat kapni lehet, amit akarok venni, hol van szabad parkolóhely, mert hogy a parkolóhelyek is el lesznek látva ilyen érzékelőkkel. Még azt is tudni fogja, hogy melyik boltban átlagosan hány percet kell várni a pénztárnál, tehát milyen zsúfoltsága van, és mindezt nem nekem kell a humán intelligenciámmal összeszedni ezeket az információkat, ha egyáltalán rendelkezésemre állna, hanem ezt mind a tárgyak egymás közötti kommunikációjából összeszedi, és nekem csak azt kell tudnom, hogy én valamit csinálni akarok. Az okos parkolással kapcsolatban, hogy megmutassam, hogy ez nem fikció, a világ néhány országában már egyrészt a lámpákba építenek, a lámpákat felszerelik ilyen hálózatba kapcsolható elektronikával, és a parkoló, az aszfaltba, a parkolókba építenek ilyen kis dobozokat, amiből tudják, hogy szabad vagy foglalt a parkoló. És az egyik ilyen szakember azt mondta, hogy a mai ifjúság az már nem az autónak a lóerőszáma, meg a robosztussága, meg a mechanikai jellemzői alapján fog autót választani, hanem a szolgáltatásai alapján, az elektronikai tudása alapján, mert számukra az autózás már nem csak A-ból B-be való utazás közlekedés lesz, hanem a digitális életterük kiterjesztése. És számukra ez nagyon fontos, fontosabb talán, mint az, hogy milyen színű az autó, vagy hogy hány lóerős. És az, hogy ez a hiperkonnektivitás, ez hogy fogja segíteni az életünket, vagy megváltoztatni, természetesen az elején vagyunk ennek az útnak, és nincsenek még nagyon sok területen konkrét válaszaink erre, de az biztos, hogy termékek, technológiák, iparágak konvergenciájához vezet, és segíteni fog olyan igazán az emberiség számára komoly problémát jelentő kérdéseknek a megválaszolásában, amelyek a klímaváltozással, a szegénységgel és egy csomó mindennel kapcsolatosak. Most egy pillanatra hadd álljak meg, és hadd mondjam el önöknek azt, hogy itt ülő sokakhoz hasonlóan én digitális bevándorló vagyok, tehát én nem beleszülettem az internetbe, mint a fiatal kollégák, hanem már a felnőtt koromban ismerkedtem meg vele, és követtem végig az internetnek a kiteljesedését. És éppen ezért jól emlékszem az internet előtti világra is. Akkor a tudás, az ismeretek forrása, az gyakorlatilag könyvekben testesült meg, illetve a könyvtárban, ahol a könyveket nagy tömegben tárolták, és hozzá lehetett jutni. A híreket a reggel az újságosnál megvásárolt, naponta egyszer kinyomtatott papíralapú újságokból szereztük, és ha mondjuk otthon volt szükségünk valami új fogalomnak a tisztázására, akkor legjobb esetben egy lexikont levettünk a polcról, és vagy megtaláltuk benne, vagy nem. Ehhez képest, csak gondoljanak bele, a jóhoz nagyon könnyű hozzászokni, és az ember elfelejti a régi világot. Ehhez képest ma gyakorlatilag még a budapesti Szabó Ervin könyvtárnak a hatalmas és fantasztikus könyvállománya is elbújhat amögött, vagy amellett a világ összes könyvének a digitalizált változatát megtalálható formában tároló internethez képest. A hírek percenként vagy másodpercenként frissülnek az interneten, és azonnal hozzájutunk a legfrissebb hírekhez, arról nem is beszélve, hogy a közösségi hálózatok pedig olyan új szolgáltatási formákat is hoznak ebbe a világba, ami korábban a könyv, újság formájában elképzelhetetlen volt. Én annyit elmondhatok, hogy az én életemben az internet az a szakmai innovációnak a csúcsa, és az életem egyik legnagyobb meghatározó tényezője. A rövid kis bemutatóm nem tudom mennyire volt alkalmas arra, hogy elmondjam önöknek azt, hogy én úgy látom, és azok az irodalmak meg szakemberek, akiknek a videóit, illetve a munkásságát tanulmányoztam, hogy most egy olyan újabb fejlődési fázis, egy evolúciós szakasz előtt állunk az internetnek, ami az eredeti internet megszületéséhez hasonló, vagy annál még hatalmasabb változást fog az életünkbe hozni. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy, és remélem ezzel egyetértenek én magam is, de önök is, szerencsések vagyunk, hogy olyan korban élhetünk, amikor ezt az új, innovatív, nagy volumenű és az életünket pozitív irányba befolyásoló változást alkalmunk van megélni. Köszönöm szépen figyelmet!